Üdvözlünk benneteket! Ez itt a Vezes Csapat Rádió, Magyarország legolvasottabb autónaps lapjának formális beszélgetés műsora Kovács Olivérrel és Fejér Patrikkal. A harmadik partnerünk Baga Gábor technikai problémák miatt nem tud ma velünk lenni a 11. epizódban, ahol az osztrák nagydíj történéseiről beszélgetünk nem sokára. Már sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a pályán kívül több esemény zajlott majdnem, mint a Red Bull Ringen, de azért azt gondolom, hogy szerintem kezdjük mégis azzal, ami az aszfalt történt.
Kezdjük azzal, bár nem volt sokkal eseménydúsabb ez a verseny, mint az előző. Ugyebár ugyanaz volt a pálya, egy dologban reménykedhettünk igazán, mégpedig abban, hogy a lágyabb gumikeverékekkel legalább a stratégia felpesdül egy kicsit, ehhez képest a többség ugyanúgy egy kiállással abszolválta a versenyt. Így. Hát lényegében Ctrl-C, Ctrl-V, Max Verstappen fölényes diadala, Zsinórban a harmadik győzelme, idén az ötödik, a Red Bullnak pedig Zsinórban az ötödik győzelme. Lényegében 2013-at írjuk újra szép lassan, miközben a Mercedes kapott egy újabb maflást, és az a helyzet, hogy a folytatás is érdekes lesz ebből a szempontból, mert a Silverstone-i fejlesztésektől sem várnak világváltást a regnáló bajnok alakulatnál.
Így van, hát még egy dolgot, én személy szerint vártam a hétvégétől az, hogy megjön egy kicsit az eső, de az végül jósolták minden napra, de végül csak.
Jósolták.
Csak
Az a helyzet, hogy nálam a meteorológia már kezd egy olyan képlékeny műfajjá válni, mint az ezotéria. Tehát ez a vagy bejön, vagy nem. Vagy esti fog, vagy nem.
Mondjuk
Hát ez megint nem jött
a
be.
Form 1-ben mindig azt mondják, hogy talán megjön, és a legtöbbször mégsem, pedig mondhatnak bárhány százalékot, körülbelül 90-ig. Itt ilyen furcsa matematika működik, 90%-ig azért többségében nem jön az eső, de ez már nem a mi dolgunk, hanem a meteorológusoké. De minden esetre igen, ahogy említetted, Max Verstappen fölényes győzelmet aratott a Red Bull, amit egyébként jól mutat például, hogy volt ideje a futam végre 10 körrel, még egy második box kiállásra is, amivel bebiztosította magának a leggyorsabb kört, és pályafutása során először behúzta a Grand Slam-et, azaz a pole pozícióból rajtolt, minden kört vezetett, a leggyorsabb kört is megmutatta, és természetesen az első ként intettél a kockázászló.
És nem csak ebből a szempontból volt jelentőségenek a kerékserének, mert hogy vágást találtak a jobb hátsó gumin a Red Bullnál. És ne felejtsük el, hogy ez a versenyen még a régi specifikáció volt, ami Azerbajdzsánban is okozott kellemetlen történéseket. Ennek ezzel összefüggésben egyébként a Pirelli teszteltette a csapatokkal a szabad edzések folyamán az új gumispecifikációt, ami lényegében azt akarja, hogy a hátsó abroncsok oldalfalát megerősítették. Ami fontos, hogy a menetpróbák folyamán ez az újfajta gumi pozitív visszajelzést kapott, így erősen valószínűsíthető, hogy a két hét múlva esedékes brit nagydíjon már élesben is be fogják vetni.
Igen, meglátjuk, hogy ott milyen hatásra lesz az erőviszonyokra, viszont nézzünk egy kicsit hátrébb is az első helynél, ugye a másodikként
Illetve
vált
nem
ki.
is annyira hátrébb, hiszen
Igen.
meglepetésre a Mercedesnek kihívója akadt, csak nem ott, ahol ők szerették volna, ugyanis Lando Norris és a McLaren folytatta az amúgy is egészen pazarnak ígérkező szezonját. Hát én nem tudom, hogy mit reggelizett a szezon előtt Lando Norris, vagy mit reggelizik mostában vasárnaponként, de amit idén ő produkál, ez a konzisztencia, ez mindenképpen megsüvegelendő. Rendben, most némileg a Masi faktor is közrejátszott, de egész hétvégén meggyőző volt a tempója, főleg az időmérőedzéstől kezdve, ahol majdnem a pole pozíciót is megszerezte, 48 ezeret különbség Verstappenhez képest, az lényegében semmennyi, hogyha valaki megnézte a miniszektoros összehasonlítást a Forma egy közösségi felületén, akkor láthatta, hogy lényegében az utolsó kanyaron múlt, hogy nem Norris élet a pole pozíciót jobban gyorsított ki Verstappen, úgyhogy bravo, tehát ott van a negyedik helyen, 100 pont fölött a szezon harmada után.
Tavaly nem.
Tessék?
Tavaly összességében nem is gyűjtött, azt hiszem 100 pontot, hogyha jól emlékszem. Már lehet, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de mintha láttam volna egy ilyen kimutatást, hogy nagyon durván kezdi a szezont most.
Igen, nagyon durván fejlődik. Tavaly összesen 97 pontot
Igen,
gyűjtött a
igen.
szezon folyamán, úgyhogy négyszer nem szerzett pontot. Hát eddig minden futamon pontot szerzett, olyannyira, hogy a legrosszabb helyezése egyetlen 8. hely, egyébként minden egyes futamon ott volt a legjobb 5-ben.
Nem Norris érdemeiből levonva, mert tényleg abszolút megérdemli a dicséretet, de hozzátartozik a képhez a McLaren jó formája is, és specifikusan ezen a pályán, ugye, ha tavalyra visszaemlékszünk, Norrisnak már akkor is volt az osztrák és a Steyr nagydíjakról egy harmadik és egy negyedik helye, most egy újabb dobogóval fejelte meg ugyanitt az eredménysort, szóval abszolút, és ugye, ma, kicsit már most belenyúlunk a büntetésekbe. Norrisnak volt egy 5 másodperces büntetése, de hogyha az nincs, akkor ebből
Simán ott
meg
van
lehetett volna a
Mercedes
második
előtt.
hely is, ugyanis a végén gyorsabb volt a másodikként végző Bottasnál. Bőven 5 másodpercen belül végzett hozzá, szerintem másfél vagy 2 másodperc körül volt
Másfél.
a differencia kettőjük között, igen. Pont annál a box kiállásnál, amikor mind a ketten egy körbe
Egyszerre
mentek
jöttek, és
szervizhe, akkor ugrott el Bottas a
hát,
McLarent.
ugyebár az volt a felállás, hogy a box kiállások előtt sokáig Hamilton sem tudta átugorni Norrist. Aztán a 20. körben összejött az előzés, utána egyébként Hamilton meg is dicsérte honfitársát, hogy milyen ügyes. És utána volt az, amit mondtál, hogy Norris és Bottas egy időben jöttek be, és miután a Mercedes egy jó kiállást összeadott a finnel, értelemszerűen egy 5 másodperces különbséget sikerült előnyé kovácsolni. És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk a büntetés okáról is szerintem, hiszen ugyebár egy biztonsági autós fázissal kezdődött a verseny, Esteban Ocon a daráló áldozata lett Giovinazzi és Mazepin közrefogásával, és az újraindítás után történt az, hogy Norris és Perez csatába bonyolódtak, Perez támadta volna a brit pilótát külső íven, csak hát kis túlzással elődje Alexander Albon sorsára jutott, a sóderájban kötött ki, a megforgás kimaradt ezúttal a koreográfiából, de ettől függetlenül értékes pozíciókat veszített, és ezután meg is bélyegezte Sergio Perez versenyét, amire ő is rásegített a későbbiek folyamán. Itt a Norris eset kapcsán, ugyebár Michael volt az a megvilágítása, hogy az egy autónyi helyet meg kell hagyni, miközben a csapatoknak ellentétes volt az álláspontja.
Igen, itt ennek kapcsán voltak érdekességek az egész futam során. Nagyon egymásnak ugrott a két fél. Ugye a Red Bull helyzete ebből a szempontból érdekes volt, ugye, meg Perez helyzete, ugyanis náluk úgy Perezt büntették is hasonló incidens miatt, és áldozat is volt, ha úgy nézzük, ugye pont ez a Norrisos ügy miatt. Ugye a négyes kanyarba lefelé került a külső ívre, ami igazából már nem volt ív, mert ott nem volt út, és a Michael Masi a versenyigazgató álláspontja az volt, hogy a támadó autó már mellé ért a védekezőnek, vagy már egy kicsit előbb van, akkor a védekező feladata az, hogy helyet biztosítson a támadónak. Ha ezt a logikát követjük, akkor a büntetés jogos. Más kérdés, hogy a csapatok és a pilóták úgy gondolják, hogy ez már a versenyzés megölése, nem engedik a szabad versenyzést, kicsit ilyen nem biztos, hogy jó fogalmat hiszem, hogy túl kozmetikázott, hogy ilyen burokban született előzéseket kívánnak ezzel
Sterilizálják.
előidézni, hogy csak nagyon tiszta előzések valósulhatnak meg, és egy kicsi kerék a kerék elleni harcra is már ugornak az FIA-nál. Ez lehet a csapatok érzése.
Amúgy nem tudom, hogy megfigyelte, de valahogy a szabály értelmezés szempontjából, ha az előzést nézzük, valahogy Ausztria mindig egy sarkalatos ponttá válik. Ugye bár 2016-ban ott volt Rosberg és Hamilton esete. Akkor ott Rosberget megbüntették. Ott volt 2019-ben Max Verstappen és Charles Leclerc esete, amikor a győzelemért harcolva volt egy kis oldalpuszi. Tavaly ott volt Hamilton és Albon újbóli találkozója, és most kapásból három felvonásban is szolgáltatott itt a témát az, hogy mennyire éri meg keménykedni a pályán. Tehát miközben az a benyomás, az lehet a benyomása sokaknak, hogy itt lényegében a versenyzés megölése zajlik, nem mondom, hogy teljesen jogtalanul, mert az a helyzet, hogy ezen a hétvégén is pont az a következetlenség jellemezte a versenyirányítást, amit az elmúlt adások folyamán már nehezményeztünk.
És nem csak következetlenség, hanem több esetben ellentmondás is. Ugye, ha teljes hétvégét nézzük, ne felejtsük el a szombati nap történéseit sem. Ugye az időmérőn Sebastian Vettel kapott büntetést, mert feltartott a Fernando Alonsót a Q2 végén. A helyzet az volt, hogy a 9-es, 10-es kanyar pálya két utolsó jobbosa az ilyen tipikus lassú zónává vált azzal, hogy a pilóták próbáltak egymás között elegendő helyet hagyni arra, hogy tisztán futhassák mérkőreiket. Erre válaszol, ugye ezt már pénteken is gyakorolták, úgymond. Erre válaszol az FIA, illetve a stewardok azt mondták, hogy ott ne lassítsatok. Ezért mindenki egy kicsit előbb elkezdett mondjuk a 9-es kanyar előtt lassítani, de mégis volt arra példa, hogy már a kanyarban lassítottak, Bottas és Sainz esetét emelték ki, akik a tiltott zónán belül lassúztak, és be is hívták őket egy elbeszélgetésre, de végül nem kaptak büntetést. Az indoklás ebből a szempontból egy kicsit nevetséges, ugyanis konkrétan leírták benne, hogy a szabályok ellen vétettek, viszont nem vonták őket felelősségre, ugyanis túl sokan voltak azok, akik ott csiga tempóban gurultak, miközben hátulról jöttek, és ez potenciális balesetveszélyes helyzet volt. Szerintem
potenciális baleset veszély, ezt már hallottuk a múlt héten, csak egy box utcai esettel összefüggésben mondták meg forgása, ugyebár. Az a probléma ezzel az egésszel, hogy pont ugyan ez zajlik le minden egyes tömegszerencsétlenkedésnél, emlékezünk csak vissza a monzai időmérőre 2 évvel ezelőtt, vagy akár az azerbajdzsáni esetre, amikor szintén több pilóta érintett volt nagyjából ugyanabban az esetben, és hát, meg a versenyzésnál elegedik. Túl sokan vannak, nem büntetjük őket.
Igen, hogy akkor osszanak ki mindenkinek büntetést, vagy valamit találjanak, vagy azt a részét is meg tudom érteni, hogy nem akarják ezzel úgymond utólag, szóval most érted, kiosztanak 10 embernek 5 rajthelyes büntetést, illetve ebből a szempontból részben én is úgy látom, hogy ha kiosztanak 10 embernek büntetést, akkor aki 16. helyen végez mondjuk, előreugrik a 6. helyre, az már nem fogja tükrözni az ő teljesítményét, jó, igen, mindegyik büntetés, akár ha egy ember büntetnek, az is ugyanezt a helyzetet idézi elő, de hogyha így eltolódnak a mezőnyben az egyensúlyok, szóval, hogyha nem a teljesítmények megfelelően állnak fel a rajtrácsra, vagy a versenyben végén úgy végeznek, akkor tényleg fel lehet tenni a kérdést, akkor ennek így mi értelme van? És ez lehet egy magyarázat. Viszont az meg nem játék szerintem, hogy előid, hogy balesetveszélyes helyzetek. Ugye Alonso is ott jött, Vettel meg ott sasszézott előtte, kicsit majdnem keresztbe is állt, amikor ráfordult a célegyenesre, és elmondta Alonso is, hogy ez nem Vettel hibája volt.
Előtte is voltak, pont erre akartam rámutatni.
Igen, hogy előtte...
Mégis Sebastian Vettelen csattant az ostor. Az előtte lévők hibája miatt is, tehát
Én
És
ezt egy...
Kömefetet megbüntették.
Én ezt egyébként adom, hogy őt megbüntették, mert a feltartást
A
azt
többieket is
igenis
kellett volna.
így van, hogy mindenkit büntessenek meg, akár mennyire volt, résztvevője volt mindenki az esetnek. Oké, egy Bottas és Sainz volt az, aki a zónán belül lassított, de ott a sorban azért a többiek is ugyanúgy a baleset veszély előidézésében benne voltak. Én erre mondtam azt a hétvége során, hogy ne játszadozzanak, akkor el kell indulni hamarabb. Bár nyilván mindenki arra törekszik, hogy legyen egy kis szélárnyéka, egy kicsivel több tapadása legyen azzal, hogy már előtte mennek, de ilyenkor megéri, ilyenkor felmerült a kérdés, hogy ez megéri.
Érthetetlen teljes mértékben. Miközben azért kell az F3-ban, ugyebár ezen a hétvégén a Forma 3 és a Forma 1-el azonos pályán versenyzett, azért ott szórták tömegesen a büntetéseket.
Hát tudod, azt lehet, hogy annyira nem nézik, aztán ott az belemegy, de ez a motorsport csúcsán nem tudom, hogy ez
Jó,
mennyire
de
veszi ki
könyörgöm,
jól magát.
tehát,
Így sem vette ki jól magát, hogy az egész
hogyha...
vasárnapi napon kiosztottak 9 vagy 10 büntetést osztottak ki.
Jó, de könyörgöm, két FIA rendezésű bajnokságról van szó. Azért a vezetési sztenderdek, a versenyzési sztenderdek azért nagyjából azonosak. Tehát amit a F3-ban nem tehetsz meg, azt az F1-ben igen.
Nem, sehol se tehetjük meg, persze, nyilván.
Hát akkor meg miről beszélünk, hogy egyáltalán melyik mozit nézik az FIA-nál? Tehát átkapcsoltak a Cseh 2-re?
Nem tudom, itt szerintem sokszor ők se tudják, hogy mit lépjenek. Ugye aztán a Norris Perez incidens az hozott egy úgymond precedenst, amit Perezen kétszer is alkalmaztak. Ugye pont Charles Leclerc terelte ki mindkét alkalommal a pályáról, és így kétszer 5 másodperces büntetést kapott, és így az 5. helyett a 6. helyen intették le a mexikóit. Ebből Carlos Sainz húzott hasznot, aki a végére egyébként tök jól feljött az alternatív taktikájával, ugye kemény gumikon rajtott és közepesekkel fejezte be a versenyt az 5. helyre, és nem beszéltünk Hamiltonról annyit, ugye ő 4. lett a futamon, viszont nem tudott hardba szállni a győzelmét. Ugye még azt hozzátenném, hogy Verstappen győzelmében nagy része volt nyilván saját magának, hogy végigvezetett és olyan tempót diktált, amivel senki sem tudta tartani a lépést, de Norrisnak is, aki azért elég jó hátvéd volt sok körön keresztül, és Hamilton nem tudott mellette elmenni. A brit aztán viszont szenvedett, ugyanis rengeteg leszorító erőt vesztett egy hiba miatt, egy műszaki hiba miatt, és így
Állítólag a körönként 7 tizedet.
igen, ezt mondták, és így meg is lepődtünk szerintem mindannyian, amikor Bottasnak azt mondták, hogy igen, versenyezhet csapattársával.
Jaj, mi történik itt? Megváltozott a világ? Közben a nézőket, olvasókat bátorítanánk arra, hogy ha valamelyik témához hozzá kívánnak szólni, akkor azt az élő chatfalon megtehetik. Anya azt például itt Bognár Máté is tette, hogyha valaki hibázik, akkor annak jár a büntetés, aki hátul előre kerül, az meg a király. Hát igen, ez az ellentmondás valóban megfigyelhető az események és a büntetési metódusokkal összefüggésben.
Igen.
Tehát Hamilton. Ő ugyebár már a hétvége elejétől fogva szenvedett, tehát a Mercedes olyan, mintha már előre lehetett volna arról, hogy labdába rúgjanak a Red Bull-al ezen a pályán. És azért egy ilyen hullámvölgy közepén azért érdekes fejlemény, és egyáltalán nem elhanyagolható, hogy szombaton délőtt egy szerződéshosszabbítást bejelentettek. Lewis Hamilton 2023 végéig marad a csapat kötelékében. A csapattárs kiléte még homály fedi, de azt ígérik, hogy a következő hetekben döntés fog születni ebben a kérdésben. Hát itt ugyebár érdemes számolni esetleg azzal, hogy a nyári szünet folyamán pont kerül ennek a végére, hogy Valtteri Bottas-e vagy George Russell előléptetésére kerül a sor.
Igen.
Hát érdekes a helyzet, mert Bottasról mindannyian tudjuk, hogy ő a Mercedes-es Mark Webber a második számú a csapatnál, akit most kivételesen hagytak előzni, miután Hamiltonnak gondja merült, vagy azt te is említetted.
Szerinted egyébként, hogyha Hamiltonnak nem sérült az autója, akkor mire lett volna képes? Győzelmért tényleg harcba szállhatott volna, vagy nem?
Nem. Tehát egyszerűen annyira meglógott Verstappen már a futam elején, hogy egyszerűen nem, utána sem mutatkozott meg az a tempóbeli különbség, amivel egyáltalán utolérhette volna. Rendben, Norris miatt egy kicsit lemaradtak, de akkor is. Tehát
Mondjuk arra én
az a
kíváncsi
helyzet,
vagyok,
hogy
hogy nem, azt a box kiállása után mondták neki, hogy az autója problémás, hogy vajon Norris mögött szedte
hát
össze még
ugyebár
a...
Hamilton-t kihozták másodjára, miután kiderült a hiba.
Igen, egy friss szed gumiért, igen.
Meg amiből le lehet mérni a tempó különbséget, oké, itt a gumik is valamelyest közrejátszottak, hogy miután Verstappen visszatért a pályára, 6-7 másodperc volt a különbség, és ennek ellenére 10 kör alatt visszatolnázta 17 másodpercre, ami azért beszédes tempó különbség, hogyha azt veszük, hogy alapvetően két élautóról van szó.
Igen, meg ebben szerintem ez tényleg a gumikülönbség miatt egy kicsit csalóka, viszont az nem csalóka, hogy volt annyi lehetősége, hogy egyáltalán megejtsen egy plusz kerékcserét. Ugye az nem tudom, most 20-25 másodperc át van minden pályán, most nem tudom itt speciál mennyi volt, de hogy még azt is kiautózta, plusz még ugye volt az a 7 másodperces for. Ami tekintetbe véve az, hogy az osztrák pálya időszempontból a legrövidebb a Forma 1-es szezonban, azért az nem gyenge. Úgyhogy...
Igen, 4,3 km, tehát alapvetően sem túl hosszú. És ami itt számomra még elgondolkodtató, hogy ez a folytatása nézve mit sugal, hiszen azért eddig a Silverstone-i pálya Mercedes-es volt. Viszont Verstappen tavaly az egyik brit futamon már el tudta kapni a Mercedes-t gumitaktikával, úgyhogy tekintve azt, hogy azóta a Red Bull egy markáns formajavuláson esett át, szerintem az a fogalom háttérbe szorulhat, hogy Mercedes-es pálya, legalábbis így a közeljövőre nézve. Tehát, mert itt megint felmerül a kérdés, hogy mennyire valós az az állítás, hogy a Mercedes már fejlesztés szempontjából majdnem, hogy elengedte a 2021-es évet, és átálltak szinte teljesen 2022-re, hiszen ne feledd azt, hogy Toto Wolff azért tud vicces fiú lenni, mint az bizonyította itt az átigazolási híresztelések közepette. Ugyebár az első osztrák hétvégén belengedte, hogy fiúk, nyugi, eldöntjük, januárig, februárig, várjatok. Aztán meg 4 nappal később, vagy mikor benyögte, ja, csak vicceltem. És aztán napokkal később jött is az első bejelentés a 2022-es felállásra kapcsolatban. Tehát.
Hát az fix, hogy Silverstone mindent megtesz a Merci is, ugye félig hazai pálya, amikor a márka német, de a Forma 1-es tevékenységét azt az
Elég.
Egyesült Királyságban végzi. Ott van ugye Hamilton is, aki szintén a hazai győzelmet nem szívesen engedné el. Meg egy új dolog is jön, ugye a sprint kvalifikáció, ami egészen más színezetet adhat a történéseknek, ugye egy szabad edzés, egy órás szabad edzés lesz pénteken, utána már is jön egy helyosztó, amit nem neve, hát időmérőnek is lehet nevezni, de nem az dönti el a vasárnapi rajtsorrendet, hanem az csak a szombati sprint futam sorrendjét, a 100 kilométeres rövid verseny sorrendjét dönti el, indulási sorrendjét, majd a szombati verseny előtt még lesz egy gyakorlási lehetőség, délután ez az említett sprint kvalifikáció, mondjuk a végén néhány pontot is kiosztanak, az első három helyezetnek dobogós ceremónia nem lesz, majd az ottani sorrend adja meg a vasárnapi nagy díj, a brit nagy díj rajtsorrendjét.
Érdekesnek ígérkezik, ha jól emlékszem, Akkor annak idején, amikor ezt bejelentették, nagyjából arra a következtetésre jutottunk, hogy egy próbát megér. Az olvasók nagyjából egyöntető vélemény, és mintha errefelé tendált volna. Viszont ami számomra elgondolkodtató, hogy azért a sprint kvalifikációs versenyekkel kapcsolatban azért még itt a, hát mondhatjuk, majdnem a finishben is felmerültek különféle aggályok, ugyebár a Park Fermé szabályokkal kapcsolatban, hiszen a verseny hétvége lebonyolítás átalakításával a Park Fermé már a pénteki napot követően érvénybe lépett volna, egy nappal korábban, mint egyébként azt megszokhatták, és ez kuplunk szempontból aggasztott több csapatot is, ugyebár például a Aston Martint, mert hogy ők a szezon előtt kuplunk tervezésnél nem erre voltak felkészülve, hanem az ő kuplungjaik úgy vannak megépítve, hogy azok egy verseny, nagyjából egy versenytávot 300 km-t kibírjanak, utána viszont karban tartani kell, alátéteket cserélni, stb.
Igen,
viszont ez csak egyes csapatnál jelentett problémát, mert ott van a Mercedes, amelynél például 700 km-t is kibír a szerkezet.
És egy verseny hétvégén nem csak a futamból áll, hanem a szabadedzéseken is mennek jó pár
Időmérő.
kilométert. Ugye azt hiszem a Ferrari volt, aki például a Steyr nagy díjon ment a két autó együtt pénteken 140 valahány kört. Ugye az két osztrák nagy díj, illetve Steyr nagy díj versenytávja. Úgyhogy azért bőven raknak a hétvége korábbi részén is kilométert az autókba. Szóval igen, ebből a szempontból kritikus volt nekik, és még felmerült az a lehetőség is, hogy hát akkor nem állnak oda a szabad edzésekre, mert nem nyúlhatnak hozzá, és egy 0 kilométeres autó, ottani 0 kilométeres autóval mennek ki a pénteki helyosztóra, ami nem szerencsés sem nekik, meg szerintem senkinek sem, mert zéró tapasztalattal, se a gumikat, se a pályát, semmi ismeret nélkül azért az minden szempontból veszélyes.
De saját tesülések szerint állítólag már sikerült
Igen,
dőlőre.
Azóta megoldották a gondot, én is láttam. Kicsit még visszatérve így, hogy előre néztünk Silverstone-ra két hét múlvára, visszatérve még az Ausztriába, ki volt nálad a hétvége pozitív és negatív meglepetése?
Ez egy jó kérdés, mert igazániból többektől is látunk kiemelkedő teljesítményt, ugyebár Verstappen ott az első Grand Slam-jével, de én azért kiemelném Carlos Sainzot is, hiszen ha bár Norris is ügyesen teljesített, Sainz azért eléggé jól kihozta a maximumot a Ferrari versenyéből, úgyhogy ugyebár a Q2-ben kiesett a Ferrari mindkét autójával, viszont Vettel büntetésével a tizedik helyről indult, előre hozta az ötödik helyre az autót, nagyon stabil versenyzést mutat, és nekem ezzel azt üzenni, hogy ő azért már kezd összhangba kerülni a Ferrarival, és talán kezdenek eltűnni azok az aggályok, amik a leigazolásánál felmerültek, hogy mennyire lesz ő jó ide, meg hogy mennyire szánják Leclerc szárny segédjének. Ehhez képest a szezon harmadánál 2 pont a különbség kettejük között. Számomra nagyon meggyőző volt Sainz. Hát ami a negatívat illeti, az igazániból jó, megint egy jó kérdés. Én végül összességében Perezt hoznám ki. Tehát az a helyzet, hogyha valaki egy élcsapatnál teljesít, ha bár az előző futamokon hozta a kötelezőt, sőt bizonyos helyzetekben túl is teljesítette azt, azért nem lehet ennyire látványosan széthullani mentálisan, hogy az ő esetében történt a Norris csörte után. Tehát, hogy utána ő is beleesett kétszer ugyanabba a hibába, miközben nyilván tudhatta, hogy a ellene elkövetett incidensért büntetés járt, az azért számomra egy kicsit furcsa volt, és a futam után Perez is bevallott, hogy ez azért nem rá jellemző. És hogyha visszagondolunk Norris esetére, ő például elmondta elmúlt hónapokban, hogy a sikerében az is közrejátszik, hogyha nem indul jól egy futama, nem pánikol be utána. Viszont Pereznél egyértelműen lehetett látni utána ezt a szenvedést. Nyilván nem tudjuk pontosan, hogy mennyire sérültett az autó, azért a sódarágy nem egy ideális terep egy formula autónak, de azért például a két büntetés megelőzhette volna. Az lehet, hogy már az ötödik hely is meg lett volna, ha jól rémlik.
Igen.
Ami azért a konstruktőri elszámolásnál még hiányozhat az a két pont, tegyük
Ennek
hozzá.
erre egyébként így is növelték a Red Bull az előnyét a Mercedes szemben, nyilván ehhez kellett a műszaki hiba is Hamiltonnál, meg az, hogy Verstappen megnyerte a versenyt. Nálam a pozitívumot a két McLaren jelenti, hát Norrisról már megemlékeztünk, hogy miért, tényleg az idei futamok harmadán dobogóra, és ez most itt is így történt. Róla most így nem is beszélnék többet. Viszont nálam Ricardo is kiérdemelte a nap versenyzője címet. Abszolút. Az látszik rajta, amit régebben is láthatunk rajta, ugye nagyon gyengén kezdte a magához képest, meg az elvártakhoz képest a szezont a McLarennél. Most viszont mintha kezdené megszokni az autót, és a hetedik helyen végzett, ha jól emlékszem, de erős tempót mutatott. Ugye ő volt az, aki lényegében feltartotta a mögötte egy kicsit a mezőnyt Leclerrel, Perezzel, ott volt még néha Gasly is környékükön, de tartotta a tempót, és végül azért ha már a konstruktőri meccsről van szó, azért ezek a pontok is jól fognak jönni a McLaren Ferrari párharcban, ahol azért 5-es léptekkel kezd elszakadni a bookingi gárda.
Most valóban jól teljesített Ricardo, én őszintén megmondom, hogy az időmérős performance után nem néztem valaki belőle ezt a jó teljesítményt, viszont azért nem kicsit árnyalja azt a képet, hogy például az Ausztrál esetében is kellett az, hogy az Alfa Tauri látványosan mellé nyúljon a stratégiával, mert ez a két kiállás, amivel próbálkoztak, sem Tsunodánál, sem Gaslynál nem hozta hozzáfűzött reményeket,
Hát
sőt,
ott azért rá is
Tsunoda
volt.
még futotta magát két ötössel,
Igen, a box utcai
a
fehér
box
vonalat
helyett.
átlépte, amit nem kellett volna. Hát igen, ők rá voltak szorulva, és az Aston Martinok is a két kiállás, ugye, mert ők voltak négyen a négy autó, akik lájgumikkal rajtoltak, és annak azért elég limitálta az, hogy mennyi ideig lehet használni, és így kétszer kellett kereket cserélniük. Nálam a negatívum pilóta szempontból az Kimi Räikkönen volt, mégpedig főként a végén a balesete miatt, ugye,
Arra mi szükség volt? Egyetem
úgy,
mire gondolt?
hát nem egészen figyelt oda, és magával vitte Fettelt a kavicságyba. A Finn még átment a célvonalon, és így ez is egy érdekes történet egyébként. 16-ként intette le őt a kockázászló. Fettel nem látta meg a célvonalat, ezért ő, de ettől függetlenül még 17. helyen értékelték.
Teljesítette a távnak a 90%-át, ugyebár ez a feltétele
Igen.
annak,
Viszont
viszont nem nyert egy pozíciót.
itt visszatérve Michael Masi-ékre, és ugye mindig Michael Masi nevét emlegetjük egyébként, ezt gyors hozzáteszem, hogy elvileg független, ő egy független személy a stewardoktól és azoktól a döntéshozóktól, akik a büntetéseket osztják, de azért mégis ő szokta ezeket a büntetéseket megmagyarázni, szóval van azért átfedés. Szóval Michael Masiék is érdekes döntési struktúrát követtek azzal, hogy Räikkönennek a baleset okozásáért időbüntetésre átváltva 20 másodpercet adtak. Ami jó, megbüntető pont, oké. Okay. Viszont utána még egy csomó pilótát vizsgáltak azért, mert a dupla sárga zászló mellett állítólag gyorsan hajtottak. Sokaknál végül aztán kiderült, hogy nem így volt, viszont két pilóta, Nicolas Latifi a Williams-szel, valamint a Haas-os Nikita Mazepin-ról tényleg kiderült, hogy gyorsan hajtottak. Az ő büntetésük pedig időre átszámolva plusz 30 másodperc lett. Ami konkrétan azt jelentette, hogy az a Latifi, aki a balesetet okozó Räikkönen előtt végzett, és a pályán is előtte gurult a célba, miután mindenki megkapta a büntetését, ugye Räikkönen a 20, Latifi pedig a 30 másodpercet, azt jelentette, hogy Latifi végzett hátrébb. Holott most igen, itt értékeltjük, hogy megint, hogy veszélyes helyzet az is, hogy a sárga zászló alatt száguldozunk.
Igen.
De itt is van egy kis furcsaság, és hogy most mégis melyik a veszélyesebb? Az, hogy valaki balesetet okoz, és kiviszi 200 km/h-nál a
Hátát a
versenytársát,
szóval
a sóderájba, vagy az, hogy valaki, ja, egyébként azt nem gondolom, hogy annyival gyorsabb lett volna Latifi is, mint egyébként, csak nyilván nem lassított eléggé, de hogy itt is vannak ilyen abszurd dolgok. És még a büntetésekre egy kicsit visszatérve, ugye van.
Én még hozzátenném azt, hogy nem, Raikkonen esete az automatikus plusz 3 vagy 5, hely, 5 rajt helyen lett volna a Silverstone-ra nézve, mert ennek így nagyjából annyi értelme volt, mint bulibicskával medvére menni. Semmi.
Igen. Ez is egy dolog, ami miatt szerintem nyugodtan háborodhatunk, hogy konkrétan messze semmi fog meg jól kategória ez a büntetés. És a másik az, hogy az összes büntetés során, ami felmerült a hétvégén, ugye mást rendszeresen osztogatják a büntetőpontokat is, aminek az a lényeg, hogy 12-t, ha valaki begyűjt, akkor automatikusan nincs mérlegelés, egy futamos eltiltás következik. Ez a Forma 1-ben még nem gyűjtött össze senki, a Forma 2-ben Mahaver Ragnatán volt az a
De annak sem
szerencsés,
volt jelentősége.
aki ezt gyűjtette. Hogy mondod?
De annak sem volt jelentősége, hogyha jól rémlik.
De
Tehát...
egy futamot ki kellett ülnie, mert ő kétszer is összegyűjtötte egy éven belül, viszont a másodikat már nem kellett, mert hogy az valami szabály, rosszul megírt szabályok miatt csak egyszer kellett kiülnie egy futamot. Minden esetre ezzel ellen például Norris és Verstappen is felszólaltak, hogy a büntetőpontok rendszere rossz.
Nekem az az érzésem az a büntető pontokkal kapcsolatban, hogy picit elkezdték őket így ész nélkül osztogatni, tehát lassan már mindenért beállunk egy büntető pontot, holott, hogyha visszagondolunk 2014-re, amikor bevezették, nem ezt a célt kéne szolgálja, hogy a célját tekintve ilyen mismás ügyekért rögtön bevágjanak legalább egyet, mert annó ennek az volt a mozgató rugója, hogy a különös veszélyes eseteket visszaszorítsuk. Tehát gondoljunk vissza a Pásztor Maldonado egyes áldásos megmozdulásaira, vagy a Romain Grosjean közreműködésével létrejött Spa-i rajt balesetre.
Hát az eset
Ezek
volt ennek a kiváltója, az a Spyro
igen.
baleset.
És ott ettől függetlenül kiosztották Grosjeannak az eltiltást Monzára, ha visszaemlékszel.
Igen, hát
Azt
ott.
képest, hogy azóta milyen dolgokért osztanak adott esetben 3 büntetőpontot, azért beláthatjuk, hogy hát érted, tehát
Igen, Norris is ezt fogalmazta meg egyébként, hogy
átesett a logika.
ennek a dolognak az lenne a célja, hogy a veszélyes szituációk után osszák ki őket, és itt megint jöhetnek, hogy mi a veszélyes szituáció, és mi a veszélyesebb szituáció. Norris például pont a bakui esetét hozta fel, amikor a Mázi azt mondta neki, hogy már gokártos körülpótól megtanulják a pilóták, hogy a piros zászló egyet jelent a box utcába hajtással. Igen, csak Norris éppen 300-al vágtatott a célegyenesbe. Nem tudni, mi lett volna veszélyesebb, az, hogy hirtelen balra rántja a kormányt, és ott belecsapódik a kis sikámba, ami a box utcába erre telé van építve. Vagy az, hogy lelassít, de óvatosan a box fal mellett a biztonságos területen lassan elborul. És erre vágottam, hogy nagyon szépen vissza Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke, hogy is mondta, hogy már a gyerekkoruk óta, vagy a
Már 6
gokártos.
évesen a gokártozásban is tudják, hogy
De mit mondott pontosan?
már én most Andreas,
Igen.
hát hogyha rajt után te odamész, akkor a
Ja,
sóderben
igen,
kötik.
amikor a Perez esetre, hogy igen,
Igen.
hogy ha odamész, akkor már tudhatod gokártos korod óta, hogy akkor a sóderben mégzed. Úgyhogy, és itt éppen a kerék a kerék elleni versengés mellett kardoskodtak. Úgyhogy igen, itt szerintem Mázi már kihúzta a gyufát többeknél. Ebből még én azt gondolom, hogy nem ez a futam volt az utolsó, hogy hasonló ilyen pengeváltást látunk a...
Fogunk még itt forogni kedd esténként.
Igen. Kérdés az, hogy most a brit nagydíjon ez a téma előkerül-e, szerintem még a hétvége előzőngéjében előkerülhet. Aztán, hogy a hétvége szolgáltat olyan eseményt majd 2 hét múlva, hogy újra Mázékról, az FIA-ról és a szabályokról kell beszélgetnünk, azt még nem tudom.
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, és hogyha jól érzékelem, akkor szép lassan közelítünk az adásidőnek a végéhez, és ezt az alkalmat én szeretném arra megragadni röviden, hogy köszönetet mondjak azoknak az olvasóknak, akik kitöltöttek néhány hónap ezelőtt egy kérdőívet a vezes.hu-ról is, a hazai autósport sajtó alakulásával kapcsolatban, ugyanis ezek a kitöltések hozzájárultak egy első körben egy sikeres szakdolgozathoz, végül pedig egy sikeres záróvizsgálat, úgyhogy innen is mindenkinek köszönöm
És
még
én
egyszer.
ezúttal is gratulálok hozzá. Úgyhogy köszönjük, hogy kitöltöttétek ezt a tesztet, és köszönjük is azt is, hogy velünk tartottatok a mai epizód során. Nem maradjatok le a következő adásra sem, ami ha minden jól megy, akkor 2 hét múlva a brit nagydíjat követően láthattok, ugyanígy élőben. Hogy biztos...
Reméltek már hárman.
Így van, hogy biztosan értesüljetek róla, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a feliratkozás gomb mellett a kis csengőt is. De az új adásokról beszámolunk a Facebook oldalunkon is, amit az F1 More néven találtok meg. Írásainkat pedig a vezes.hu per forum egy oldalon olvashatjátok. A korábbi részeket ezzel együtt a YouTube-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on is visszahallgathatjátok. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!